kedj van 17 és 20 óra között. Na, megkezdjük a mai nap második programját. Ezt a témát nem én találtam ki, hanem párom Kati hívta fel a figyelmemet a tibeti vasútra és annak érdekességére, és azután kezdtem el az interneten kutakodni, és bevallom őszintén, hogy nagyon nehezen találtam olyas valakire, sőt igazából nem is találtam olyan magyar emberre, aki utazott volna a tibeti vasúton, már pedig én úgy gondoltam, hogy ehhez a témához nem csak az lenne jó, hogy valaki műszakilag, technikailag el tudja mondani, hogy hogyan is épült ez, hanem olyan szerettem volna egyben találni, aki utazott is rajta, tehát egyfajta élménybeszámolóhoz juthatnánk. Nos, végül is, mivel nem találtam senkit az interneten, ezért egy régi 1600 ismerőshöz, a Vasútörténeti Park koordinátorához, Serényi Gergőhöz fordultam, és ő általa lett meg a mai vendégünk, Csárádi János. Nagyon sokféle mérnök, majd ha gondolja, ő elmondja, hogy hányféle és milyen, de ha azt mondom, hogy a MÁV volt vezérigazgatója, akkor azt hiszem mindenki biztos lehet abban, hogy szakértő vendéget sikerült keríteni. Sok szeretettel köszöntöm.
Köszönöm szépen. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és én örömmel, amikor remény, hogy fölhívott, mindjárt rávágtam, hogy jövök.
Ez így igaz.
És hát közel van a irodánk itt a Jávor utcában, ott van az irodánk, Hungarail Kft. Ez a mérnöki iroda tervezéssel foglalkozunk. Hát én leasingbérig vasutas vagyok. Én vasútnál kezdtem a középiskolát, hát nem a rége, 1952-ben a vasútgépészeti, akkor még mélyépítipari technikum volt a Ripolnai utca. És a Szondi utca sarkán, majd egy év után egy önálló lett a Damics utcában, Damics utca 4, a volt német birodalmi iskola, most meg ilyen dekoratőr, nem tudom, iskola a neve. Hát ott érettségiztünk, és én nagyon sajnálom, amikor megszűnt a technikus képzés. Ennek a kárát most látjuk a mai korban. Kevés középvezető van, és helyette belépett a főiskolák. Az nem mérnök képzés. Mérnök képzés az egyetemeken van. Na, ez a lényeg az, hogy ott végeztem a képviselőtechnikumban, majd hát egyetemre jelentkeztem, de utána vissza kellett mondanom, mert hát nem voltak a jó anyagi körülmények között a szüleim. És 60-i fűtőházba kezdtem a munkát, 60-ban. Mozdonylakatos, mozdonyfűtő voltam, életem legszebb időszaka volt. Többet kerestem, mint mozdonyfűtő, mint édesapám, aki hát a budapesti kekszés összegyárban, hát elég magas, hát vezető szerelő volt. És utána aztán esti elvégeztem a budapesti műszaki egyetemet, majd két év pihenés, két év megszakítás után pedig újból a gazdaságmérnöki szakot végeztem el. Végig vasúti szamárétrán végigjártam, és Antal kormány 90-ben, akkor a miniszter Sikós Csaba volt, ott arra agitált, hogy egyébben a pályázatot a vezérigazgató beosztál, őszintén mondom, utolsó nap adtam bevet. Én nagyon jól éreztem magam a budapesti vasúti igazgatóságra, Kerepesi úton a keletivel szemben. A nagy területünk volt Salgótarjától Hegyeshalomig, nagy pályaudvarok, Ferencvárostól kezdve Székesfehérvár, nagyon jól éreztem. A lényeg az, hogy 4 éven keresztül a MÁV vezérigazgatója voltam, és hát elég sok újdonságot, nagyon jó csapatot alakítottam ki. Igaz, hogy az András úti székházban, amit sajnos ott hagytak üresen, ott van, majd erre visszatérek, de nem sikerült eladni, elherdálni. 1876-ban épült a Magyar Királyi Államosnak széke, az egy gyönyörű épület, lehet látni kívülről, és belül is szép. Hát most az eléggé tönkre ment, mert 2 év óta nincs benne, hanem helyette 2 milliárdi bérli a magyar vasút a Könyves Kálmán kürtén üvegpalotát, holott szintenként 1 milliárd rendbe hozták volna gépészeti szempontból az egész épületet. Én ennek örülök, hogy nem sikerült ezt eladni. Nem sikerült eladni, és itt most megy, már vizsgálja, hogy az ügyészség, hogy mi történt, hogy ott a épület meg, mégis bérlőjük, az a vasok bérlő, amely egyértelműen állam adófizető pénzéből él. Mert ezelőtt egy 6 éve a termelő szektort, az áruforozást eladták. Mert azt mondta, azt a személyszállítás az ráfizetés, és mindenütt. Az egész világ kivéve egyesült államokban. Ott valami magas az ára is. Na, lényeg az, hogy nagyon jó csapat alakult ki. Én a létszámot erősen csökkentettem, 850 fő volt az Andrássy úton, és amikor jöttem 4 év múlva, akkor csak 420 fő. Nem lettek elbocsájtva, hanem menjenek ki a külszolgálatot, tanulják meg a dolgokat, és azért valahogy az emberek között, egyszerű emberek között is lehet szép karriert befutni. Majd a vasúttól azért jöttem, mert nem voltam 60 éves még, hogy akkor jött egy miniszter, és én nem hajtottam végre azt, amit ő óhajtott. Olyan szerződést aláírni, ami sem a MÁV érdekét, de az én lelkiismeretemet erősen sértette. Samsula György miniszter, egyébként azt hiszem te ismered őt, eljöttem nyugdíjba. Azért jöttem el nyugdíjba, mert közben előtte 2 éve volt egy kemény betegségem. Na Istenek, megúsztam. Hangszálpolip volt a jobb hangszálomon, és ez rossz indulatúvá alakult. Tehát sugaraztak, lényeg az, hogy rendben jöttem, és ebben így azért el tudtam jönni. De vasúton nem szakadtam el, most is, amit említettem, tervezési munkákat végeztünk, és itt Tibetbe.
Egy pillanat. Csak egy
mondat. Már valami baj, tessenek közben szólni.
Hozzáfognak, csak még azt a többieknek is, és önnek is el szeretném mondani, hogy most vasárnap Móról fejeztünk be egy túrát, és vonattal mentünk Székesfehérvárra, és útközben felszállt egy illető, leült, beszélgettünk, kiderült, hogy mozdonyvezető volt, és kiderült, hogy őt a villany mozdonyra ketten vizsgáztatták, az egyikükön volt.
Hát én lehet szeretni. Hát én letettem, hogy nem csak a gőzmozdonyvető vizsgálat, hogy fűtő voltam. Nekem meg van a gőzmozdonyvető, meg a villanymos mozdonyvető vizsgálat, tehát nekem jobban volt vizsgáztat. Aztán később már a egyetemen is, meg a Győri Főiskolán is, akik főiskola volt, Állami Vizsgabizottság tagja, később pedig elnöke voltam. Tehát ennek örülök, hogy úgy ismernek, még a vége vissza emlékeznek. Én nagyon szeretem, és most is, majd elmondom, hogy a jelenleg is. Hát még ifjú korban vagyok. Ha jó Isten megengedek, a március 4-én betöltöm a 74. évemet. De most is aktívan dolgozom, és muszajom. Püspökladányi vonalon teljesen átépül Európa pénzből. Hát ez több mint 200 milliárdos beruházás. Az erős áramú hálózatot az a mit tervezték a csapatommal. Most pedig a műszaki ellenőrzés mérnöki feladat vállalta. Igen, szeretek én végig gyalogolni a vasúti töltést, ott lehet látni az igazi javasokat.
Nekem van a kérdés.
Tessék!
Azt szeretném megkérdezni, hogy melyik párt volt hatalmon, amikor ezt a szerződést alá akarták írni?
Melyiket a...
Amelyiket nem tetszett.
A Samsula korban?
Ja.
MDF.
Jézusom.
MDF volt.
Hát hiszen kiárusították az országot.
Nem. Hát egyébként nem akarok politizálni.
Tibetnél maradjunk.
Nem akarok politizálni, de az első privatizáció, még rossz lépések voltak, az az Antal, én nagy tisztelőjök az Antal miniszterelnöknek, nagy tisztelője vagyok, de ő se tudott munkatársakat, honnan tudott, akit ismer a történelmről, az ő környezetéből tudott. Tehát nem voltak az igazi szakértők is. Köztük is voltak azért vadhajtások, nem akarom mondani, de például a Samsulát az kizárták a pálomból. Hát ő volt. De nem lett aláírva a szerződés, nem a sok pénz volt, a mostani pénznek átszám akkor volt, majdnem 1 milliárd forintnak megfelelő dollárt kellett volna aláírva. Tehát ez most már sokkal több.
Jó,
nem ér. Kész, menjünk tovább.
Akkor kanyarodjunk Tibethez.
Tibethez.
Hogyan került Tibet? Kínába.
Együtt dolgozunk, ugye mérnökök, ilyen hozzatokra vagyunk, főmter, egy több, hogy összeálltunk, nem állami pénzből, saját pénzünkből, összegyűjtöttünk. Hát repülővel mentünk, majd arra is érdekességképpen, hogy ezt elmondom a mágnes vasutat, a maglev vasutat Shanghaiba, hogy mit az esőt azt a 450 km-es sebességgel. No, a lényeg az, hogy összeálltunk, persze orvosi vizsgálatot is megkérdeztük kínai orvostól, hogy ezért fölmehetünk. Aztán nyugodtan fölötti a vérnyomás megmért, aztán nyugodtan menjenek fel. Majd mindjárt elmondom, azért jó magasan van ez a tibeti fennség. A világon első ilyen hatalmas terület, ami 1,2 millió négyzetkilométer, és ezen lakik 2,8 millió ember. Tehát ott majd egy egész kicsit ott a Dalai Láma, hogy lehet eltávolítani valamit, vagy egy pár gondolatot, melyre visszatér. Na, a lényeg az az volt, hogy Pekingből, az újjáépített főpályaudvarról indult a vonatunk, és 47 óra utazás után felértünk Lhaszába. De higgyék el, ez nem egy fárasztó, extra elegáns vasúti kocsik, hálófülkék, kis tévé közvetítés, étkezőkocsi. Tisztaság, rend, fegyelem. Hát ez azért, ugye fentünk fel magasan, hát felmentünk 6000 méter magasba is, és amikor már ugye emelkedett, tehát ment felfelé a vasút emelkedőben, akkor oxigénnel dúsított levegőt fújtak be. Tehát nem éreztük azt, de amikor Lhaszába kiszálltunk, hát majd azt is elmondom, a kemény volt az oxigén hiány olyan tekintetben, hogy lassan kellett menni. Nem kellett rohanni, mert is hívták a figyelmünket. Mert abban a magasságban a tengerszint, ha 100%-ig veszem a levegő oxigén tartalmát, akkor csak 60% van. Tehát kevés. És hát, mielőtt ide végérvényel ideérnék, azért puskázom.
Inkább próbálják az építést, tehát hogy építés, miért már szükségesé az a vasútvonal megépítés, és milyen nehézségeket kellett leküzdeni, és akkor ugye kronológiát a
sok. Igen, na most következő. Ez a vasútvonal, ez az elgondolás 2006-ban született meg. Azért azt el kell mondani, hogy Kínában az uralkodó párt, a kommunista párt, ez őrködik a kapitalista gazdálkodás felett. Magyarul ez van. Nagy fegyelmet tart. És a lényeg az, hogy 2006. júniusában hát kezdték meg ezt az építkezést.
2006-ban adták át?
Nem, egy részét. Villamosították, és utána pedig az építkezés az folytatódott tovább. 1900 itt van, pontosan most puskáznom kell. 2001. június 29-én kezdték meg, és ezt 3 év múlva átadták. A legmagasabb pontja ennek a vasútnak 5068 méter magas, ez a Tangula állomás, és ez a tengerszint feletti magassága, és az egész vonalon, teljes egészében a forgalom 2006. június 1-én indult meg. Ez elég sokba került, 3,3 milliárd euróba került. Nem dollárba számolnak, tehát a saját nemzeti pénzükbe jönnek, de euróba számolják a ilyen beruházásokat, meg hát gyakorlatilag euróba szeretik jobban. Hogy mi Kínára, vagy mi Tibet esett Kínának ez a választása? Ugye annyit visszatekintve, hogy a Dalai Lámát 1959-ben elszavarták, tehát tud egy pucsot, és Kína bekebelezte erőszakkal Tibetet. Mindjárt elkezdtek a biológusok kutatni, és úgy nevezi a nyugati kincses vága kínai nyelvenek a területnek eleveze. Kőolaj, ilyen magasan van, ásványkincsekbe, fémkincsekbe, tehát igen gazdag a föld. Na most, ugye megépítettek oda egy közutat, de közúton ezeket a nagy mennyiségű, kibányászott hát termékeket leszállítani, ez nem van egyszerű dolog, és ezért építették meg a vasutat. Na most mit kellett a vasútnak leküzdeni, amikor ezt megtervezték? Mindenek előtt a fagyos talajt, az ökológiai megóvást az egész környezetnek, és a harmadikra pedig a hidegnek a legyőzése, a fagy, illetve az oxigén hiány. Érdekes, hogy itt a fenn a fennsíkon 500 az egész vonal, amit Vasszály Gát szerített fenn a fennsíkon, ez közel 1200 km, ezből 580 km állandó fagy területe, itt 30 méter vastagsága talaj meg van fagyva. De nyáron igen nagy a napsugárzása, és a felső talaj réteg 1-2 méterre megolvad. Ennek az a veszélye, hogy lefelé nem tud elszivárogni, hanem az egész megfolyósodott volna és elvitte volna a vasutat. És Kína azt csinálta, hogy fiatal geológusokat kiküldött, akkor még Szovjetunió volt, szibériai körülményeket vizsgálták. És a következőre jöttek rá, hát azt kell csinálni, hogy nyáron is meg kell fagyasztani a töltésnek a felső rétegét. És ez úgy történik, hogy több ezer ilyen berendezés csövet vertek. A töltés oldalába kb. 6 méter mélyen, 6-8 méter mélyen egy ilyen 100 mm átmérő csövet lesülyeztenek, ami kihó körülbelül a talajból egy olyan 4 méterre, és fönt a cső felső végén ilyen hűtőbordák vannak. Ez olyan folyadékkal van megtöltve, nem mondták, hogy milyennel, ami párolog, fölszáll, és akkor újból lehűl. Tehát ugye a halmazállapot változásnak az a következménye, hogy itt hőmérséklet változás is van. Így el tudták érni, hogy gyakorlatilag egy abszorpciós hűtő szekrényeknek megfelelő elveg, ez a 580-540 km hosszba töltését így erősítették meg. Szóval ez egy tényleg egy szenzáció, és ilyen a világon nem volt is. Ezt egy fiatal geológusok, mérnök társaság majd 2 évig tanulmányoz és ki is alakították ezt a dolgot. Tehát ezt megoldották a fagynak, tehát a nyári feloldódás, a talaj feloldódásába adódó pályaelcsúszás. A másik, ami nagyon, nagyon fontos, volt az ökológiai. Köztudott, hogy Tibetben főleg állattenyésztéssel foglalkoznak, kecske, juh, meg jak. És ezek a badonban is élnek, ezek ősszel és tavasszal vándorolnak keresztbe kasú. Na, hogy ne kelljen keresztezni ezeknek az állatoknak a vasútvonalakat, olyan viaduktokat, olyan hidakat építettek, hogy csodát, ilyet csak Japánban láttam, amit ők, persze most így megjegyzem, kínaiak nagyon jól tudnak másolni, kopintani, és nagyon precízen ezeket megvalósították. Tehát a ökológiai. Így nem kellett a növényvilágot sem megsértenék. Tehát azt mind kikerülték, vas és volt arról 5 km hosszú viadukt. És alatta megmaradt a növényzet, és az állatok is ott tehát el tudtak menni. Az egész beruházásnakból a ökológiai hát védelemre, tehát az 3,3 milliárdnak 8%-át fordították. Tehát óriási pénzt. 11 állomás van fönt a fennsíkon. Település sehol nincs. Az állomás épülete ott van, és mondják a kínai, hát már lehet azt mondani, hogy barátaim, mert nagyon kedvesek, azt mondja, majd ez be fog népesedni. Itt nyitunk bányát, ott nyitunk bányát. És a végállomás pedig Lassa. De mielőtt ide fölértünk volna, nagyon érdekes, hogy egy darabig van csak villamosítva, amit jó emlékezz rá, azt 70-valahányig adták át, és innen építették tovább a közel 1200 kilométert, vagy a Fennsíkon keresztül, de az már dízel. Na most az köztudott, hogy azért a dízel motorban égés van, égésének oxigén kell. A három mozdony húzta a vonatot, ezek General Motorsnak, tehát amerikai gyártmányok, és számítógépek vezérlik az oxigén adagolást, hogy meglegyen lesz, hogy ne teljesítmény, meg tudjon működni a dízelmotor. A kocsik, és ez nem extra, hát mi is közönséges utasok voltunk, tehát nem hibátságosak semmi, nagyon elegáns a kocsik. Kínai gyártmányuk, kínai tervek alapján készült, hálókocsik, ülőkocsik vannak, étkezőkocsik, és nagyon jó főznek. Hát így megszoktam, és nagyon jó a sörök. A kínaiak, mert nagyon jó sörök van.
Megkérdeztetem, hány százalékos sörök van?
Sörök? De van, a hat és feles is volt. Az most a izmos volt. És jó hűtve, elegáns kiszolgálás. És nagyon érdekes, ugye a kocsikba, akik utaznak, hát el kell látni, ugye, a mellékhelyiségekkel is. Európai WC, és van ez a
Google-os,
a taposó WC. Tehát mindenre gondoltak. És érdekes, kint a folyosón két végén a vonaton mindig mutatta, hogy milyen sebességgel megyünk, és hogy milyen magasan vagyunk a tengerszint felett. Tehát mindig az ember figyelemmel tudta kísérni. Na, megérkezünk Lasszába.
Bocsánat, mi most annyit kérdezünk, a WC természetesen nem ürít a földre, hanem zárt tartályos?
De zárt. Ha nem, zárt. Zárt rendszerű WC.
Igen, mint a repülőgépen.
Ugyanaz. Hát meg most már a MÁV területén még annak idején szereztük be a kafkocsikat, azok is zárt. Most a MÁV negyed többen van, aki a zárt rendszerű WC-k, persze. Hát ez is hozzátartozik a védelmet. Nagyon. Majd egy pár gondolatot elmondom, mert Sanghajban is, meg Xi'anban is, meg Pekingben is, hát én Pekingre nem ismertem rá. Én most negyedszer voltam Kínában. Érdekes dolog, majd visszatérek. Tehát amikor megérkeztünk Lhaszába, az állomás főnök várt bennünket, elegáns ruhában, semmi tiszteletünk. Ez mindig ilyen elegáns, mert a skatjába húzták volna. És érdekes, az állomás épülete is hasonlít más stílusú, lesz egy modern kialakításba. A Potala palota. Lhaszában van a fönn egy nagy szikla tömbön, sziklahegyen, ott van a Potala palota, ahol a lámanak volt a székhelye. Hát most a felében van államigazgatás, a másik felében pedig hát ott vannak a szerzetesek. Egyébként rengeteg szerzetessel találkozik, és egy csodálkoztunk, hogy mi olimpia volt 8-ban, mi 2007-ben voltunk ott, és azt hiszem 2009-ben volt, vagy 10-ben volt, amikor egy fegyveres összetűzés volt ott fent Lhaszába, és elég sok, tehát Tibet is meghalt, közéklődtek. Hogy mi volt a gerjesztő, nem tudom, de elképzelhetetlennek tűnik, hogy a nyugodt emberek vannak, barátságosak, és nagyon szépen megtartották a városnak a stílusát, és a régi, hát ilyen kő, meg kőből épült házakat, gyönyörű házakat építenek, de nem olyanokat, mint itt Európában lehet látni, 10 emeleteseket. Hát abban meghalt a stílust, és érdekes mód, hogy a felirat tibeti nyelven, például a szállodában, az utcákon is, kínai és angol nyelven van. Tehát én nem tapasztaltunk olyat, hogy a vallást üldözték volna, vagy ott valami gerjesztett dolog volt. A lényeg az, hogy ők tartománynak tartják, már Kínának mondom, ők tartják Tibetet. És az is megvan a magyarázat, hogy olyan hatalmas természeti kincsek vannak ezen a 1,2 millió négyzetkilométeren, hogy ez a hatalmas nagy beruházást álcott rá Kína. És még tovább akarják vinni ezt a vasútvonalat.
Csak egy pillanatra közbevágok, például olyan vasérc mezők vannak, ahol 70%-os az érznek a vas tartalma, tehát jóval nem is kell dúsítani.
Pontosan.
Igen.
Így van. Tehát nem véletlenül mondják, hogy nyugati kincses kamránk. Most kínai nyelven nem tudom, lefordították ezt, a nyugati kincses kamránk. Ők egyértelműen, szóval ott nem is engedik be a legállát. Hát ez az ő belső belpolitikájuk. Nem lehet beavatkozni. Én, amit ott láttam, az emberek ott nyugodtan éltek, üzletekben rengeteg árus van, rengeteg szerzetes van, sárga ruhában, kicsiktől kezdve. Nagy, hát én nem tudom, a vállalás gyakorlás is úgy láttam ott szabad, hogy mi okozta ezt, de hát sajnos ott vagy 50 ember meghalt. Ez 2010-ben.
Akkor én kérdeznék, mert a vasút engem gyerekkorom óta foglalkoztat, mert ugye kiálltam el Kárkápolnán a vasútállomás gyerekként, és ott szaboltam bele a gőzmozdonyok füstjébe. Na most engem érdekelne az, ugye részben említette, hogy 3 dízel mozdonyú húztam, de kíváncsi lennék, hogy milyen teljesítmények, mit lehet róla tudni, egy szerelvény hány vagomból állt, és hát úgy valamit, amit jó. Ilyen műszaki szempontból, jó?
A 3 mozdony az összteljesítménye, itt van a képek, jó lett volna ezt kivetítetgetni, ezek a képeket, de a mozdonynak a teljesítménye, 3 mozdonynak a teljesítménye közel 10.000 kW. De a nagy teljesítménye.
Ezt a lóerőben?
Hát ez a lóerőben, ez el kell 0,75-re, akkor be kell szorozni, de mindent ugye kilovattban mérnek, egy nagy teljesítmény, 10 kocsit vonzott maga után, ezek a kocsiknak a hossza 26,5 méter.
A Magyarországon futó vagonok milyen hosszúak?
Nálunk is van 24 feles és van 26,5 méter.
Tehát körülbelül akkor az nagyságban.
Egyébként európai nyomtávolsággal, tehát az angol nyomtávolság 1435 mm.
És aztán kérdezem már vasutakat, hogy például mindenhol szabvány nyomtáv van, például a régi öregek, például a nagyszülők, akik háborúban voltak, azt mondták, hogy egy ökölművel szélesebb a rusz kinyomták, hogy ez mai napig is úgy van náluk, vagy váltak vissza, álltak az európai szabványra.
Következő, most ez, akkor mindjárt akkor ezt így egy csoportba kötve. Európában 3 nyomtáv van. Most nem a mellékvonalakra 1000 mm-esre, vagy a hegyi vasutaknál nem, de a nagy vasutaknál 3 nyomtáv van. Ugye az első az 1435 az angol szabvány, a spanyoloknál 25 centivel szélesebb, és Portugáliában ez van, a Oroszországban pedig 9 centivel, 10 centivel szélesebb. Ez a cári időben alakult ki, ez abból adódik, hogy a cár mindig orosz birodalmi különleges. Ebből adódott az, hogy hát elszigetelte magát, és hát hogy az áruforozás, személyszállítás azért menjen a normál és a szélesebb nyomtávolinknál, Záhonyban, Ágcsernyőn, Bresztnél átszerelők vannak. Felemelik a vagonokat, kigurítják, de Franciaország és Spanyolország között nagyon egyszerű, a tengelyen elcsúszik meg a keréktárcsák, leteszelődnek, tehát úgy van, hogy lassan persze. 3 km sebessége gördül be, és akkor automatikusan vagy bővül, vagy szűkül, attól függ, hogy melyik irányba megy, spanyol felé, vagy visszafelé jön. Ez kell egyébként Sri Lankában, ott is portugálok áttelepítői, ott is széles nyomtával. De meg több helyen van. Persze hegyi vasutaknál, de nem még Dél-Amerikában ott 1000 mm, és nagyon érdekes, még például Tunéziában, mert ugye szállított ki a Gantz Mávag még volt, Gantz Mávag motorvonatokat, 1000 mm. Egyszerűen nem is tudták megmagyarázni, miért 1000 mm, ugye az még francia uralkodás alatt alakult ki ez a nyomtávolság, de ott maradt 1000 mm. De a világon döntő részt 1435 mm az angol szabvány.
És a nálunk az mennyi a magyar?
Ugyanaz, 1435 mm.
Mint az angoloknál?
Ugyanaz, de ez egy európai.
Hát mit egy okoszörtök?
Tényleg azt megkérdeztetem, hogy Magyarországon hogy nem oldották meg azt, amit a többi kommunista ország, hogy olyan gyorsan megy a vonat, hogy mondjuk egy óra alatt nem vagyok Zalába? Ezt hogy, hogy nem mondom?
Na most én nem akarom kritizálni, mert Márnál volt, amit annak idején 92-ben ugye bevezett munkatársaimmal. Nagyon jó munkatársaimmal bevezettük az intercity közlekedést. Első Budapest Miskolc között. 1 óra 42 perc volt. Most ugye azóta már közel 20 év telt el, most 2 óra 4 perc. Igen. És nem rosszabb a pálya. Ez megint irányítás technika, ebben nem is akarok menteni, hogy az legyen, hogy a mostani vezetés szaporom, de ez a vasút nem az a vasút.
Hát, meg maradjunk Tibetnél.
Tibetnél maradjunk. Szóval itt is nagyon sok mindent, és tanulhatunk, most nem politikát, a szlovákoktól. És hát ugye az albán vasút is már majdnem bizonyos dolgokból jött. Albán vasútnak a fejlesztése. Nem beszél a román vasútról, és azért azt sem szabad elfelejteni, hogy a trianoni békediktátum, ami 22-ben nyakunkba szakadt, egy az, amiben magyarok kihúzhatták magukat, a szürke állomány, az innováció. Rá 2 évre már megjelent a kantónak a mozdonya kísérletképpen. 1927-ben pedig megjelent a Jendrasik motora.
Melyik?
Jendrasik. 1920 dízel motor. És felvette a magyar állam 29-ben kölcsönt, akkor már kezdett a világválság mélyülni angoloktól, mégpedig nem azt mondom, hogy infrastruktúra, hanem a vasútfejlesztése, a közútfejlesztése, és akkor döntötték el, 31-ben kezdődött a Budapest Győr hegyeshalmi vonal, tehát Bécs felé, Szlovákián keresztül, tehát Pozsonyon keresztül, ezen a vonalon, indulna a forgalom. És érdekes, hogy felvettünk angol hitelt, de nem az angolok voltak a fő vállalkozók, mint manapság vannak a külföldiek, hanem a magyar kormány, magyar királyi államvasutak, és alvállalkozója a mozdonygyártást, amik így gyártották a kandó mozdonyokat, pedig a Metropolitan Vickers még alvállalkozó lehet. Tehát valahogy másképpen néznek ki a dolgok. És örültek, hogy ide dolgozhat, és hoztak be, hát persze, hogy az angol ipar az egy elektromos ipar magas szintvonalon, és itt legyártottak 30 mozdonyt. Csak én most visszatérve most Tibetbe. Tehát a kínaiak nagyon ügyes a képzésük is. A középiskolában kiválasztják, hogy kiben mi rejlik, és vagy azt mondja, most te mész ide erre az egyetemre hazaira, de nagyon sokat kiküldenek Európába, vagy Amerikába. És akit kiküldenek, egyrészt kívánom, meg kell azt a nyelv, angolt, az nekik vagy a másik nyelvű tanulni, de már amikor kiküldték, ha te rendesen elvégzett, jó eredménnyel, hazajössz, ilyen beosztásba kerülsz. Tehát megvan neki a cél. És az a vasúti jármű szerkesztő csapat, vannak idősebbek is tapasztaltak, de tele van fiatal mérnök nőkkel és mérnökökkel. Szóval egyszerűen akkor a fej, azért tudom fel, mert előtte, 2007 előtt, 18 évvel voltam korábban Kínában. Akkor a OSZ-t, a Nemzeti Vasút Egyletben ott volt kint egy igazgató értekezett. Hát akkor azért még ugye magas és kerékpára magasan felkompolt ruhával ismerjük ezeket a kínairól. Egész más volt. De azért most megváltozott minden. Emberek ugyanolyan kedvesek maradtak, de a tisztaság, a rend. Hát a jegyvizsgálók, hát azokat mint a skatujába húzták volna ki. Hát majd elképzelhetetlen, hogy valamelyiknek a cipője, hát nem lesz valaki kipucolva. Fehér, vasalt és nagyon elegáns egyenruhájuk van. Fegyelem van. Ott nem lehet látni egy grafitetet például sem fönn Tibetben, de Pekingben sem. Pedig rengeteg ember van ugye, vagy a nagy városokban, nem, olyan fegyelem. Hogy ez aztán miből adódik, hogy bizonyos dolgokban ugye nem kesész kézzel bánnak velük, az biztos, mert erre volt már ott példa, hogy, hogy ott akár miniszter volt, ha biztos emlékeznek rá. Ez 2007-ben volt, amikor gyerektápszer miatt, ugye mérgező volt, nem tudom hány gyerek meghalt, és a minisztert pont akkor voltunk ki, halálét érték, ki is végezték. Szóval itt nem volt ez a dolgokat, ez az ő témák. Tehát ottani a kocsik, kivéve a mozdony, amit említettem, az General Motors, tehát amerikai gyár, többi az mind a kínai ipar gyártotta, a kínai tervek alapján, és nagyon elegánsan, tehát a belső kialakítása a kocsiknak, tehát nagyon tetszetős és kényelmes, de mert nem fáradt el.
Most úgy tudom, hogy háromféle varia van, kétféle, van egy olyan, ahol hát ilyen mondjuk 6-an vagy 8-an ülnek egy sorban, van ahol kevesebben, és van talán kétféle három kocsi, a 6 személyes meg a 2 személyes.
Aha, igen.
Gondolom végigment a szerelvényen.
Persze, vannak ugye első osztályú, abba ketten, két.
Ez milyen volt?
Hát is elegáns. Aval a különbség, ami négyes, mert mi négyen voltunk, le lehetett hajtani, akkor ültünk, akkor föl volt, hát fönt kettő, lent kettő, és mindegyiknek meg volt a kis TV monitor. Hát az gyakorlatilag, hát nem értettük, mert kínai műsorokat, amit a vonaton, ugye videón lejátszottak az volt, de az is egy kényelmes, nagyon kényelmes.
Körülbelül olyan nagyságú volt az a fülke, mint amit a magyar vagonokban?
Ugyan a nagyságú, igen.
Ablakon ki lehetett látni?
Ki.
Jó, mert nem nagyon.
Tiszta. Itt is ki lehet látni, mert régen ki lehetett látni. De nem foglalkozom most. Tehát itt a nagyon vasútnál, nagyon magyar vasútnál nagyon sokat kellett nem költeni, rendet teremteni. És nem eladni az aranytojást, tojótyúkot.
De most már visszakéve
venni? Nem. Hát most ott van, nem szabad visszavenni. Hát az 30% visszavállalásában, hogy hülyeség. Nem. Hanem alakítson a magyar államvasutak egy kargót.
Tud,
erre lehetőképp. Ki foglalkozik ebbe az országba a kombinált fuvarozással?
Senki.
És az a természetkárosítás, környezetkárosítás, a balesetek, majd itt van nekem éppen, mert írtam cikket a Mérnök újságban, hát évente itt egy több millió fölött van, 7 millió kamion végigördő. Utoljára építettünk Dorosmán egy terminált, és onnan közlekedik, ugye a görgyölő országoknak nevezett kocsikra felmennek a kamionok, Versz között. De most már gyakorlatilag, amikor ezt megindítottuk, hetente 6 pár vonat ment, tehát ment föl 6, meg visszajött 6 vonat. Most már fél vonatokat lehet látni, valaki kimegy Ferencvárosba, vagy Jelenföldnél lehet látni, hogy a vagonok, ami 24 kamion szállítása alkalmas, a felelőre sem van, nincs rajta kamion. Hát ezt kellene megszervezni. Ott van Závonya, hatalmas egy terület, ami ki lett építve a nehéz katonai fegyvereknek az átrakására. Ott 60-80 centis vasbeton placok vannak. Hát ott olyan terminált lehetnek építeni, és szálljanak ott fel, és akkor Magyarországon keresztül viszik. Hát csoda az, kifizető az, hogy Záhonyban van, amikor 48 órát, 50 órát állnak, ahogy nem győzi. Hát, mert sokkal egyszerűbb a kezelése is. A vámmetódjúr még egy jó darabig meglesznek a vámhatárak arra. De ebben kellene valakinek foglalkozni ebben az országban. És ezért kell a közlekedés politikával.
És hallottunk egy régi, nem tudom ez mennyire igaz, vagy ebben a formában, hogy igaz, hogy a Závonyi és környezeti átrakó, illetve futóműcsere lehetőséget átviszik Bécsbe. És akkor ugyanúgy, ahogy a 30-as években a Bécs-Budapest-Belgrád automobilút Magyarországon keresztül ment, mert nálunk már majdnem hibátlanul meg ott, úgy most ez az átrakási lehetőség el fog kerülni bennünket északról és keletről.
Hát nem tudom, hogy ezt Bécsfölt, ugye Bálmond, illetve az ismert.
Vagy Kozsony, nem tudom, hogy Bécsfölt, Kozsony.
De ezért be vannak ám a rendező pályadói nagyon be vannak szorítva a városban. Be vannak szorítva. Hát ez megint vasútpolitika, európai politika.
Ez az, hogy politika.
Ez politika. És ugye az a legnagyobb gond, hogy én most is ezt mondom, nincs közlekedés politikai törvény. Nincs. Rószécsinek volt az első, mint említett 1849. január 21. az első rendi országgyűlése terjesztett elő, és április 9-én nem is fogadta a tisztelt ház. A második volt dr. Csanádi György. És azóta csak ilyen tézisek, ez van, az van, nem 4 évre kell törvényt. Most, ha kellene csinálni, akkor legalább 2035-ig. És akkor azt gyerünk korrigálni, illesztve az európai tervgazdálkodás, mert az Európa tervgazdálkodás van, mégpedig 7 éves ciklussal, ahhoz igazítani, hogy kész és hogy mit lehet csinálni. De ez így nem mehet, mert le fogunk csúszni. Még elmondok, a vasúttal összefüggés nem titok ez. Ugye úgy néz ki, hogy 2013-ban a személyszállítás liberalizálva lesz. Tehát bármelyik vasút, van neki járműve, akkor igénybe veheti a magyar pályát. Ahogy, mint a teherforgalom, most igénybe is veszik. A szlovákok erre úgy készültek fel, hogy Skodár gyár, ez cseh gyár, 7 darab emeletes villamos motor vonatot vettek, 2 áramnemű, tehát tud menni 25 ezer volt, ami nálunk van, 50 periódus, tehát változó árammal, de neki Kassa, és Kassától a Tátrán keresztül 3000 volt egyenáram van, és az megy be Pozsonyba. És abban a szándékkal kérnek már, úgy tudom, hogy kértek is útvonalat, menetrendi vonalat, Pozsony, Rajka, Győr, Budapest, 60, Miskolc, majd az országhatáron átkapcsolt, utasok benne maradhatnak, és akkor folytatja tovább az útját föl Tátrán, és újból be.
Tehát egy kört.
De vele párhuzamosan meg másokkal, egymással itt szemben. Hát mit érdekel engem, mint magyar állampolgárt, hogy ki üzemelteti? Legyen az a kényelem, megfelelő tarifa, és még tudom, Budapestről 4 óra múlva legyek fent Csorbán, Magas Tátrában, ez a szolgáltatás.
De a pályahasználat, akkor
azt meg kell fizetni, azt meg kell fizetni pályahasználatot.
Tehát ezt azért nem hagyja ingyen az ország.
Hát persze, hogy nem, a pályahasználat, de nem az, hát egy országnak az identitása, hát most a Malév, de egyébként fáj szívem a Malév, én egy közlekedési ember, nem vasút, de közlekedés. Hát az, hogy egy 66 éves cég, aminek akkora tekintélye volt az egész világ, de különösen a hatos távol, amíg elrepültek a gépeik, ezt így megszüntetni. És még kérdés, hogy mennyit kell majd a földi kapacitás, ugye, hogy ott megvan, kár érje, hogy a földet, hogy földi kiszolgálás, tehát a repülőteret, meg a többit, hogy mennyit, hát hallok éppen több százmillió forint kártérítést követelnek az országtól. Tehát egy borzalom, ami megy.
Hasonló játszódott le, amikor a betonépítő vállalatot megszüntették, az egyik része elvitte a balhét, jött létre helyett egy másik, amelyik egy-két éve belül ugyan csak tönkrement.
Hát a földi egység, nem csináltam, hogy 1000 milliárd forint
kártérítésről. Az is lehet, mint maximum.
Lehet, igen.
Hát, hogy 1000 milliárd, egy óriási pénz ez. Hát,
tehát akkor az a veszély fenyegeti kis hazánkat, ha már Tibet és Magyarország között ingázunk, hogy megjelennek akár az osztrák, a szlovák és bármilyen vasútársaságok szerelvényei, és akkor arra kell majd egyet váltanunk, és nyilván valahogy semmiféle kedvezmény már nem lesz például.
De lesz, azt meg kell nekik tartani, tudnék azért az UIC, ez a Nemzetközi Vasút Egylet, meg az, hogy most már Brüsszel irányítja. Tehát egy egységes tarifa politikával egységes. Hát abban viszont nem vagyok biztos, hogy nem fogják-e felemelni a tarifát. Mert most mindig azt nézik, de ugye megint más, ottani kereseti lehetőség, megint hát ez én állunk. Hát mert sok mindent itten levesgetnek, tehát majd meglátjuk.
Most akkor hagyd kérdezzem meg, mink a nemzeti büszkeségen kívül mi más veszteség lehet a hazánknak, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam ezt egészen pontosan. Tehát az ember laikus úgy gondolja, hát kérem szépen nem kell magyar államnak, a vasútnak, mártak venni a vagonokat, mozdonyokat, mert majd jönnek a szlovákok, az osztrákok, ha nekik ez van, kifizetjük a viteldíjat, ők fizetnek tengelykilométereket az államnak, és akkor hát mit veszítjük rajta?
Azt veszítjük rajta, hogy a magyar munkaerő, aki a vasútnál van, az akár tehát a maga az üzembe részt veszek, mozdonyvetők, jegyvizsgálók, torp, jegypénztárs állomásokon, karbantartó személyzet, hát ezek kerülnek az utcára.
És még egyet.
És ezek nem itt fognak adózni, akik itt átvették a forgalmat, ahova tartoznak, ott adóznak. Hát a malév is itt óriási. Hát a hiénák már itt vannak. Ugye átvették a forgalmat óriási gépekkel.
És tulajdonképpen még egyet veszítünk, pontosan azt, amit a 70-es években az orosz, bár nekünk is volt gázunk, az orosz gáz kényszerű átvételével, amikor leálltunk a hagyományos fűtéssel, egyszerűen kiszolgáltatjuk az országot a külvilág kényének kedvének, elzárják a gázcsapot, vagy elzárják a vasúti csapot, és Magyarország megfullad.
De a gáznak azért egy szerencsénk van, hogy Európában egyetlen ország, Magyarország, a legnagyobb föld alatti gáztáró itt van.
Igen.
De ezt is el akarták adni. Meg el akarták adni a vízkincsünket is.
De a gáz már eladták Kanadának, én úgy tudom.
Most nem arra van szó, tehát ami ott Makó környékén, az még jó nincs, hanem ami van a föld alatti Dunántúlon, hát óriási, hát innen segítettünk ki tavaly, vagy tavaly előtt volt horvátokat, meg aztán osztrákoknak is innen bumpáltunk. Tehát ide letárolva óriási mennyiségű gáz, és ezért biztonságban lehetünk ilyen tekintet. De ezt is el akarták adni a vízkészletet. Én merem állítani, hogy 40, még talán annyi év sem kell, ugyanúgy, mint az arab országokban, ahol van olaj, ott van a nagyhatalom, itt a víz lesz a nagyhatalom.
Vagy pedig vízháború lesz. Vagy pedig vízháborúk lesznek. Nem olajháborúk, hanem vízháborúk.
Vízháborúk, igen. Na, szóval most visszatérem még itt a Kínára. Akkora ugrásokat tudnak ezek végezni, és érdekes módon mindig jó érzéssel megérzik, hogy hol van baj Európában. Budapestről, Frankfurtról mentünk, repülőgéppel utaztunk Shanghaiba. Hát a Shanghai az már 20-as években, mondszázott 20-as éveiben, távol-keleten a pénzügyi, a finansztőke központja, a bank központja gyönyörűen ki van építve. És ott azért sok magyar mérnöknek a munkája meg van, amit szép épületeket terveztek. Na most ugye Shanghai, ott rendezték meg a világkiállítást, megérkezik a repülőtérre, nagyon szépen meg volt szervezve, jól el tudtuk koordinálni, vártak bennünket, és hát a Makler vasúttal. Ez a repülőtér jókint van, 30 kilométerre van a pénzügyi központ, a város központtól. Ez a vasút, tehát a mágnes vasút kísérletét, azt meg a 30-as években németek kezdték meg. Majd abban maradt, a háború jött, majd később a Bundesbahn, a Siemens, a Henschel, meg jó néhány, hát elkészítettek egy 650 méter hosszú ilyen mágnes vasutat. Majd mindjárt mondom, milyen a mágnes vasut, nagyon érdekes és szép. Szép jármű, meg a maga pálya is. És azt tervezték a németek, hogy Berlin, Dresda, Prága, Bécs és Budapest között megépítik ezt a maglev vasutat. Tehát nem volt pénz. De Kínának azért ez valódi fülébe jutott, és megkereste. 12 hónap alatt döntöttek, hogy ők átveszik ezeket, de ők a fővállalkozók, a Siemens, majd a üzembehelyező lesz. Tehát ők a vezérkari, hát gyakorlatilag ők hozták létre. És ez a pálya megépült a shanghai repülőtér és a városközpont között. Ez egy külön pálya, betonoszlopok, hogy ilyen T-alakú, és ezzel siklik a vasút. Teljesen hangtalanul. Majd kétszer oda-vissza utaztunk, hogy megnézzük apró részleteit. Na, a lényeg ez, hogy ez miből. Ugye előttünk van a villamos motor. Most egy kis motorról van szó. És ezt, ha én fölmetszem a palást mellett, hogy az álló rész az a sztátor, és ezt kiterítem, akkor ez egy nagyobb felületet ad. A forgó rész, az a rotor, az a másik most a motor, a villamos motor az hogy dolgozik? Az áram mágneses hatására, ugye taszítják egymást poros, és a forgó rész az forog. De amikor szétvágtam és fölértettem, akkor egymást ellőtték. Na gyakorlatilag ebben a hatalmas nagy betonpályában beépítették a villamos motor forgó részét, tehát ez egy palás kiterítve. Hát ez ugye egy 30 km, vagy az 30 km. A jármű, annak úgy van kialakítva, hogy egy szoknya része van, abban pedig benne van a felhasított rotor, tehát a forgó rész. Ez így el tud egymással, ugye kölcsönhatásból ellöki egymást, itt az áram irányát változtatja, vagy előre vagy hátra. Teljesen egyszerűen mondva az előttel. Igen ám, tehát a súrlódás ott van. Nagy teljesítményű akkumulátorok vannak beépítve a vonatba, és a vonatot megemelik 10 mm magasan, tehát egy mágneses lebegtetés van, tehát az egész vonat nem a pályán, a vasúton, mielőtt elindulna, tehát a betonon, hanem megemelkedik 10 mm, és akkor indul, elkapja ezt a kölcsönhatást, tehát a forgórész, ami most a jármű van, ki van terítve, és a sztátor, az álló rész, az meg az egész vasúti pályán, és ez szépen gyorsul. Úgyhogy ez a menetrend szerint 7 perc alatt tettük meg 30 kilométert. Itt van is kép, majd 431 kilométer sebességgel mentünk. Teljesen légzárt, tehát a légrökésre szembe teljesen zártak a vonatok, mert azért két vonat egymással találkozik a vasúti pályán, akkor a szélrökések lesznek, hogy az a fülek, meg a szervezet, nem őt szervezet nem vigye. Tehát nyomás állók a szekrények. És itt is érdekes volt megint a kiszolgáló személyzet. Nagyon elegánsak. Elindult jegyvizsgáló, meghajolt, köszönt, mondott valamit, és akkor egy fehér kesztyűbe. Fehér kesztyűbe. Na, lényeg az, hogy ez a jármű 18 órát, 24 órából 18 órát dolgozik. Tehát annyit üzemel, rengeteg utas szállít, és ettől függetlenül a repülőtér és a városközpont között 2x3 nyomságos autópálya is van. Most már nem kerékpároznak azért, hanem rengeteg saját autó járók van a kínaiaknak. És ami még nagyon érdekes, hogy vannak, akiknek van beépítve ez a ritmuszabályzó. Ez a nagy, hatalmas mágneses tér nem zavar semmit, annyira le van söntörve, tehát a mágneses tér egészségre semmiféleképpen nem káros. Pedig itt az egy egész vonatot föllebegteti, 10 mm a pálya fölött, azért kell mágneses erőnek lenni. Nem lehet semmit érezni, és a gyorsítás az úgy történik, észre se vesz az ember, hogy gyorsul. És mi itt az ennek az előtt? Nincs súrlódás, mert mágneses párnán csúszik végig. Egyszerűbb a karbantartás. Az tény, hogy a pálya megépítése nem 2 fél évbe kerül nagyon sokban, és amit kínaiak most terveznek, hogy Sankai és Peking között 1200-1180 kilométerre meg fogja ezt építeni. Most egyelőre a Shinkansen-t helyezték üzembe, ami nyáron volt az a baleset, egy jó néhány utas megsérült, biztosító beendezési zavar, fegyelmezetlenség volt, és hogy az egész vonat leesett. Ez egy japán jármű, ez 290-310 km sebességgel közlekedik, és amikor ez a baleset volt, akkor is egy nagy sebességgel nekiütközött a másik vonatnak, és igen sok ember meghalt, sajnos, hát ez sajnos előfordul az ilyen, de nem törvényszerű, bekövetkezzenek a súlyos balesetek, nem törvényszerű.
Erről Mágneses útra kérdeznék, hogy ez hány kocsiból áll egy szerelvény, hány utast képes
számítani? Hat kocsiból áll. Egy kocsiban nagyon kényelmesen, tehát most ülőhelyben számolva, egy szerelvényben el tud vinni 500 utast kényelmesen.
500 jó, utast. Ennek a hosszát lehet növelni? Tehát műszakilag, ugye meggondolom, ha nagyobb távolságban közlekedik, akkor ugye az a célszerű, mint talán a franciáknak,
hogy
nagyon hosszú szerelvényel közlekednek az ilyen gyors.
Igen, a TGV, igen. Össze lehet, ikerült vonatokat leképezni benne, de most ez a 8 kocsival láttam
közben. Mennyire került a vonatja, hogy magyarán mennyire drága az utazás?
Én hagyd nem mondjam, nem tudom. Azt tudom, hogy kifizettük utazási irodán keresztül, nem volt istentelen sok. Olcsó volt, mint egy szállodába aludni, amikor mentünk fel Lhasába, illetve Pekingből Lhasába, ugye két éjszaka volt, a szálloda drágább volt lett volna. Uh-huh. Nem. Hát azért ott odafigyelnek ott azért az életszínvonal, attól függetlenül azért vidéken szegénység van. Szegénység van, de a városokban hát öltözködés, meg a üzletek, hát az üzletekben olyan kínálat van, hogy óriási.
Ez a Mágneses út, ez milyen sűrűn közlekedett?
Abban az időben, amikor ebben utaztunk, tehát 2007-ben, ez fél óránként ment. De biztos, amikor a vásár nem indult, akkor sokkal sűrűbben ment. És nagyon érdekes a váltó, mert tehát vannak váltók, amilyen tehát az egész betonplac, az mozdul el, és akkor abban az irányban megy vonat. Tehát nem a sinek, hanem az egész állványzat, ami betonból vagy vasbeton szerkezet, az mozdul el.
Ennek az alatámasztását meg oldalai külön bőszer.
Persze, de nagyon-nagyon. Hát ezt kopintották az ők. De nagyon jól meg tudták csinálni, és a saját ötletük is benne van. Mint ahogy benne volt az ötletük a fagyasztani, a megolvadás ellen, ugye védeni a töltéseket fönt Tibetbe.
Hogy oldották ott meg a vasszalapóságot, hogy a gázolajból hidegben kiválik a parafin?
De én ezt nem tudom. Azt nem tudom, biztos, hogy megoldották hideg, mindent megoldanak. Ezt nem is kérdeztem, hogy van, mint veled. De biztos, hogy megoldást találtak. Ezek nagyon ügyes emberek és okos emberek. És az, ami nagy ugrás, még itt a Mágneses vasútnál, a döntés, hogy most már gyerünk, megkötjük a szerződést, 37 hónap alatt készült el ez a 30 km pálya, és hozzá az összes jármű. Hát ilyen csoda. A másik, évente 50 km metrót építettek, megint a világkiállításra készülve Shanghaiba, 50 km. És ott a talaj folyón, tehát nagyon kellemetlen körülmények, ott is fagyasztották, mit csináltak, de elkészült, évente 50 km, tehát volt már neki közel 200 km, és ez fölment majdnem 600 km-re. Tehát keményen dolgoztak. Én olvastam egy statisztikát, amikor mentünk fel, tehát amikor megépítették fent a tibeti fennsíkon ezt a vasutat, a magasságban, 2500 ember halt meg ilyen üzemi balesetben. És soknál az volt, hogy ilyen légzési zavarok. De meg voltak azért, ott, tehát biztos, hogy óriási gépekkel dolgoztak. Tehát nagyon sok volt az üzemi baleset. Hát még ami saját tapasztalatom, hogy hiába figyelmezte az orvos, hogy ne nagyon siessünk, meleg vízben ne tusoljunk. Egyébként szállodában ott volt egy oxigén palack is. Meg, hát felmentünk a Potala palotába. Hát én szégyeltem kínai, mert hát állandóan tatarozzák. És a hátukon hordták fel a köveket, ilyen faragott kövek voltak ezek. De ez úgy ment fel, mint a nyúl. Mi 5 méterenként megálltunk és lihegtünk.
Hát hozzá azok, nem?
Pontosan, asszimálatok. Hát ott voltak fent angolok is. És nem vigyáztak arra, de olyan napsütés volt, hát ott ilyen szennyeződött. Úgy lehégtek, mint annak a rendját, mi ilyen azért vigyáztunk. De nekem a lehető legjobb benyomásom. Elvittek például bennünket, hogy kézzel szőtték a szőnyegeket. Hát mindenkinek van valami, volt elfoglaltság az embereknek. És van építményeket, épületeket építettek, és azért most is csak, és nem is akarok el foglalkozni, hogy mi volt az, ami egy forradalom kezdődött, és aztán az erőszak középült a tömegnek. És van, hogy 50 vagy 60 embernek is van, szóval ez egy borzalmas, borzalmas dolog. Hát, hogy szó volt arra, hogy kínálják jönnek építeni vasutat a hegyi repülőtérre, ez most csend van.
Meg vasúti kocsikat vennénk, mozdonyokat.
Nem szabad. Nem szabad, és hát ebben nem akarok mi belefogyni, mert a mostani vasút vezetés, mostani közlekedés, persze nincs is közlekedési minisztérium.
De a szolnokon elkezdték gyártani a magyar...
Isten ments! Ez a marhaságot megint, ahogy most ezt felvetette. Ez legyen. Szolnok
nem elkezdték gyártani.
Na, következő. A Dunai úrnak lesz majd egy másik témára valamit fel kell jelenteni. A Szolnoki Ámet, én hosszú időn keresztül, 6 éven keresztül már gépészeti igazgatója is voltam. Hozzám tartozott az összes járműjavító, összes vonatási, összes mozdonyvezető, minden hozzám tartoztak. Szolnoki járműjavítót azért csináltuk és fejlesztettük a vasúti kocsik a mozdonyok javítására. Északi, tehát a járműjavító erre készült. Északi 140 éves, ugye most bezárták két éve, és 450 ember szélne keresztettek, ebben nem foglalkozik a sajtó. 450 jó képzett, villamos jármű szerkezeti embereket, és ott van ebben 30 adján, nem lehet mit csinálni. Ez egy műemlék. Hát az a csarnok, az acél csarnok, amit lehet látni, de behet a szembe, az Eiffel iroda tervezte. Az az Eiffel iroda, hogy Eiffel tornyot, meg a nyugati pályát van, a tető szerkezet.
Ki volt, aki tervezte?
Eiffel.
Most interneten olvastam, hogy 160 és 200 kilométeres sebességű intercity vagonokat
akar gyártani.
Hát nem akar, hanem már el is kezdték a...
Na, a következő, ennek egy a vélemény. A járműjavító ne gyártson, a járműjavító javítson. Én elég sokat utazok, hetente legalább kétszer Szajótól a Püspök-Ladányi vonalon, ugye ott vannak a mérnöki feladataim. És múlt héten elmentem már a régi Szolnoki nagy csomópontra. Ott van egy úgynevezett magas fogadó. 9 vágány van, ott körülbelül 500 darab vasúti kocsi javítása várra ott van felhalmozva. Ez egy kifelel. Nem új kocsikat kell gyártani. Javítsuk a kocsikat.
Hát igen, azt is
és van járműjavító, a Dunakeszi járműjavító. Egy gyártó. Ugyan el lett adva, mert Bombardier, de 35%-ban magyar részvényt van, magyar tulajdon van benne. Úgy, ahogy a kormány döntött, hogy a Rábátor ugye megvet 51%-ig részvényt Győrbe, ezt is megvetjen. Van vasúti kocsi gyártás. Csak a MÁV nem rendel meg nála, hanem kinek a kicsit javítja a Dunakeszit? És korszerűsíti? Elmondja. Torvégok rátaláltak, 30-35 éves kocsikat hoznak ide, és olyan felújítás, zárt rendszerű WC, klímaberendezés kerül bele, és oda dolgoznak. Norvégok, pedig neki meg kell a pálya használati díjat oda-vissza fizetni, és így is kifizető.
Ugyanakkor pedig a mi új kocsiaink, Portugáliából és Spanyolországból.
A Spanyolász az még a KAF annak idején, ugye felszólították a magyar, akkor voltam, hát vezérigazgató voltam már, és kaptunk egy felszólító levelet, amennyiben a nemzetközi kocsiainkat komfort, műszaki állapot szempontjával nem javít, kizárnak a nemzetközi forgalomból. Ez egy nagy szégyen lett volna. 1922 óta benne voltunk a nemzetközi, és most is benne maradtunk. És akkor még nem volt ilyen közbeszerzési marhaság, hanem az volt, hogy pályázat meghívott gyártók voltak, és ott be akart szólni a politika, akkor egy kis gazdapárt, hogy őt kitalált jobban, hogy ki nyerjen, aztán mondtam akkor vezetőnek, hogy hát nem. Majd döntenek azok a dolgozók, felelős dolgozók, akiket írásra megbíztam műszaki, közgazdasági, pénzügyi szempontból. És a meddők el fogják dönteni, hogy melyik a legjobb. És nem a Breda lett, hanem a spanyol kaf.
Igen, csak hát addigra ugye a
mazmát... De ezt javítani kellene, ezt javítani kellene ezek a kocsikat, ezek már le vannak robbanva. Itt kezdődnek a bajok. És ha a nemzeti vasút rendelt volna a Gancmávaktól, nem zárt volna be. Nem zárt volna be. Akkor volt szerződés alásra írva 40 darab vasúti kocsi, és az Intercity-re ebből 3 darab elkészült vonatnak elkészítése. Utána jöttek vagy. Mit szüntettük meg legelőször? A Ganz Márogot, a hatalmas nagy gyártelepet, most is megvan ez.
Azok az épületek.
Kínai meg vietnámi áruház.
Igen.
És megszüntettük a Ganz villamossági részvénytársaságot Budán. Ahol most ugye családok átvettek valakit, ott van ez a
Csodák
palotája, meg a többi dolgok. Hát. Szóval...
Ugyanis meg vagy a Csepel is, ott is
Hát ott a Csepel. Hát a Csepel.
Semmi nincs benne.
Mi van hozzá? Lenni kohászati évek, tehát a Miskolci Diósgyőr.
Ezt a szlovákok vették meg egy...
Tönkretették.
De például a Ganz az magyar metrót is készített, most, amíg futottak is a hármas vonalon ilyen próbára.
Most még egy titkot hagyárnunk kell, a szovjet metrók, amik most mennek mégis, tényleg szerencsé, hogy még mennek. Ezeknek a forgóvázai ezelőtt 25 éve, mikor nyílt meg a metró? 50, 67 vagy? Igen. 5 évben kezdtek repedni a forgóvázak, és a szolnoki Székesfehérvári már járműjavítóba csináltuk meg, és azóta is hát meg kellett erősíteni. Na, már mi érdekeink azokat itt ott, és ezek vannak még alatta. Hogy így néznek ki a metrókocsik, a BKV bűnös mulasztás követett el, mert sokkal szegényebb vasút, mint megemlítem akár a lengyel vasutat, vagy az osztrák vasutat, vagy közlekedés vállalatot, javítja a járműveket. Hát itt egész elemeket ki lehetett volna cserélni. Hát volt nagyjavításokat végeztük a Dunakeszi járműjavítóban, hát teljesen az alváz maradt, meg teljesen új oldal, meg tetőszerkezetek, a belső kialakítás teljesen, hát nem javították meg. Tehát az a festék tart össze, és ez nagyon veszélyes a metrón, ami most lehet látni. Oh. És amit cirkuszok voltak, a Bombardier, Alstom metró, amit Lengyelországban gyártanak, hát az eléggé, abban megint a politika szólt bele. Mert meg lehetett volna, hogy az Alstom gyár, az egy világhírű gyár. Csak megint a magyar gigantománia, hogy vezető nélküli metró legyen. Olyan komplikált lesz számítógép vezérel minden, hát ne ezen spóroljunk már, hogy metró kocsinként ugye 4 ember kell, a 4-es túlba veszem. 4 ember. Hát 40 kocsin, az a 100, nem ezen kell eldönteni. És ebből voltak olyan dolgok, hogy nem működött a fékberendezés. Volt, amikor nem tudott megállni.
Ahhoz akkor, hogyha a vonaton nem akarok élő embert alkalmazni, csak automatikát, ahhoz a vezérlésnek is automatikára
kell. Igen, ám, de ebben nem volt semmiféle referencia nem volt, de belementek a BKV, és akkor jó van, az, akkor lesz a magyar metró egy kísérlet. Ez nem sikerült. Most ugye vissza lett pörgetve, hogy nem kell ezt a csingilingi legyen rajta, hanem legyen az rendesen vezető. Mert elegánsak és jó kezdve a metrókos, és végigjárható. Itt Shanghaiban is, a metró szerelvények 8 kocsiból állnak, és hát van 68 kocsiból, van 60 ember, nem, kocsinkét, 120 ember fér bele, nagy létszámot. De végig a metró kocsik végigjárhatóak, tehát nincsenek lezárt, tehát közép, le vannak szigetelve, tehát ne legyen szél, hatás meg balesetveszélyben. De gyönyörűek azok is. Hát most ezek nem tudom, mikor fognak megjelenni, de egy nagy szégyen, hogy a 4-es metró, hát most már a tervezett állnak több mint duplájába kerül. Én voltam lenne az alagútban a Szent Gellér tér és a Vámház tér között, tehát mondjuk tudom, de nagyon szépen, csak felvetettük a kérdést, és ezt felvetették Brüsszelből is. Gellért tér és a Vámház tér végvonalban mennyire van, mert ez végvonalban megy ez.
250 méter.
Annyi. Az állomás megépítése, és nem is kapott erre a magyar állam amennyiségi támogatást, mint amit a kért volna. Szóval pocsékolják a pénzt.
És ott van a Kálvin tér, ugye, ami megint 250
méter. Hát vagy még az is megérte volna, hogy a kettesre legyen tartva egy mozgójárdát, egy fedett mozgójárdát ott a körúton, tehát a Dunapartól, tehát a közgáz csarnoktól.
A fiatalok tudnak gyalogolni.
Hát, de vannak idősebbek is, és ilyen megoldás, hát olcsóbb lett volna, mint oda egy metrót építeni. És ugye a másik pedig mi volt az eredeti terv szerint? Nem a Köztársaság tér, most ugye a második János Pál tér, nem oda. Mi van, oda tervez. Ott van a 37-es, 28-as villamos, hát nincs akkora tömeg, ami, mert ha üzembe megy, illetve hát a rekordszerűek befejeződik az Erkel színháznak, az inkább megy a másik metró felé, vagy ide. De nem kell, hogy megálló helyet, hanem ugye az volt, hogy a Rákóczi tér, a következő megálló hely Józsefváros, azt is kellett bezárni, még szerencsésséneket nem szedték föl, a következő pedig keleti. Ennek van értelme, de most már nem lett. És az értelme az igazi, hogy kiment volna, ki menne a Bosnyák térre.
Hát eredetileg úgy hát, volt, hogy odáig
de hát így megy fölfel a csillagos ár. Megy föl ilyen exponenciális görbe szerint az árak. De egyszerűen ezt nem lehet. Ez egy nagyon drága. Nagyon drága. És nagyon sokba kerülnek. Nem beszélve a cirkusz, amit az évvel volt a járművekkel. És ez nagyon veszélyes az, hogy nem tud megállni gyalogodban azért
tömeg. Az kínosít.
Hát ez tömegkatasztrófa.
Hát meg a másik érdekesség, hogyha jól emlékszem, akkor ezek az orosz járgányok nem rekuperálnak, hanem ellenállásonak fogyasztják el a fék energiát. Ezt pedig már 80 éve kitalálták. Tehát sokkal több, nagyobb a fogyasztás.
Hát nagyobb a fogyasztás, és ugye a fékezés hal, hát ellenállásra dolgozik rá, tehát nem visszatáplál ez a másik, ugye, másik baj, tehát energia.
Pocsékoló.
Energiapocsékoló.
Most ez hogy értelmezni, hogy nagy a fogyasztás?
Nagy a fogyasztás, és ugye az a helyzet, hogy fékez villamos úton, csak az nem visszatáplálja, hogy ellenállásra táplálja. És ez elektromos fékezés, persze, de van mechanikus fékezése is. Az a, ugye az a biztonság szempontjából. Öreg a jármű, ezt valóban
hát, cserélni. Hát 40 évesek már nem kell csodálkozni.
Persze, hogy nem kell csodálkozni, és ha rendes karbantartás lenne, akkor még talán még tudná egy 5-10 évet menni.
Akkor vagy mire lehet visszavezetni azt, mert az előző beszélgetésben is merültek fel példák most is, hogy hát mindig rosszul döntenek, akiknek a kezében van a döntési jog. Miért van ez?
Én csak egyet tudok erre mondani, hogy szakértők legyenek ott azon a poszton, ahol szakértőkre van szükség. Olyanok legyenek ott a BKV-nál is, mert azért régen azért a BKV másképpen mentek, nem akarok neveket mondani, akik ott voltak. Meg azért a Málnál is, hogy érteni kell a valamit a vasúthoz. Nem sokat, azért mégiscsak érteni. És akkor nem megy bele a vezérigazgat olyanba, hogy megfőzi az egyik főosztályvezető, hogy két darab prototípus kocsit gyártsunk a Szolnokon. 300 millió forint darabja, de mondtam, hogy garantálom, hogy az borítékolom, hogy az 600 milliónál olcsóbb nem lesz egy darab. És ki fogja ezt megvenni? Erre azt mondják, hogy megveszi a személyszállítás. A személyszállítás miből tudja megvenni? Az adófizetők pénzéből. Európában olyan ellátottság van a vasúti személykocsi gyártásban, hogy ezek a szolnokiak labdába sem bújhatnak. Megetették a mostani vezetést azzal, hogy ebben minden magyar alkatrész lesz. Végül kiderül, hogy nem tudnak forgóvázat, azt megveszik a Siemens-től. Hát engedi magát félrevezetni egy vezető. Aki így félrevezet, ez nem való, de ez hazudott, félrevezet, kikerül. Nem lehet ezt megengedni, és a lépten nyomon, hát szóval ezek a féle tájékoztatás. Itt vannak a körúti villamosok. Ugye? Hát amikor az...
Kérdésem van.
Tessék?
Az egyes villamos honnét való? Ez már kicsit nekem is
megjött. Az csehszlovák.
A Tátra. A Tátra villamosok, igen.
Itt a legyes villamos?
Az egyes, igen.
Mm-hmm. Azok jó, azok még jók.
De az se fér bele egészen ahhoz a jusszalányban, hát kellett építeni a
felvizetésre. Igen. Van. De most ugye a körútra megvették ezeket a kombinókat. Hogy ez 2006 ez üzembe kell tenni, ennek a fő zászló vívója volt az akkori főpolgármester, a Demszky úr. Hát azért nem jön döntse most már el a dolgokat. Ugye kiderült, hogy az a Siemens járgány, ami alumínium szekrényre volt kiírva a tenderbe, valahol távol kellett, nem tudom melyik nagy városban, ezek a szekrények repedtek, az ablakok elrepedtek, erre megijedtek. Gyorsan nem azt mondta, hogy semmi sem megrendelés, a Siemens-szel új tendert írunk ki, hanem azt mondta, hogy tervezz át acélszekrényre. Ebben megnyújt a tengelynyomás, meg kell nézni a körúton, ami ott ezek üzemelnek szakaszonként, hogy építik át a sineket. Szakaszonként építik át, mert kovik. Nagy a tengelynyomása. Nagy a tengelynyomása. Na most ezek a villamosok megjelentek. Tessék?
Mekkora súlya van annak?
Én nem tudom megjelenteni.
Hát egyszer hallottam még rádióban, hogy el akartak adni.
Ezeket, de merem állítani, hogy 9-10 tonna a tengelynyomás.
Hát használt metrókocsit akartak eladni, és 330 tonna.
Hát mondjuk a tengelynyomást kell itt nézni, tehát itt más óriási megnőtt a sín és a kerék más. Ebből adódik hatalmasan az igénybevétel a sínekednek és az alépítményen, és szakaszonként cserélik ki. Hát most nem tudom melyik szakasz, azért kezdték a Margit hídtól, akkor mentek a november 7-ig, a októberig, akkor mentek a Rákóczi útig, a szakaszosan. Óriási pénzek. És ezek a villamosok megjelentek, minden járdát át kellett építeni. Óriási pénzek. Át kellett építeni az áramvezetést, tehát a felső vezetéket. Fölszerelték a nagy súlyú vezetékeket, mert kellett, ugye nagy teljesítményi, és akkor szépen a Margit hídon, még szerencsé, hogy hajnalban, az oszlopok bedőltek. Meg kijöttek a falból a körúton a kihorgonzásra, akkor leszerelték. Tehát kapkodásban nem engedik a mérnököket, hiába mondja, valamelyik megfogadja, de amikor beleszól kemény a politika, ilyen bajok jönnek el, és valaki ezt összeadná, 1000 milliárdokat tesz neki ezek a kanálok.
Megenged egy kérdést?
Tessék.
Azt tetszett hallani, hogy innét Magyarországra gyártanak kizárólag magyar villamosokat ki Svájcba?
Hova?
Ki oda Svájcba?
Nem, biztos, hogy
nem. Nekem ezt egy társam mesélt.
Na, megmondom, mi ez a Stadler. A Stadler, a svájci vasúti járműgyár, Szolnokon, ő gyártja az alumínium szekrényeket. Ő gyártja ő gyárába, és ezeket szállítják ki kamionokkal, és a svájci gyárába szerelik össze. Van, Szolnokon.
Azt az egyet nem értem, tetszett említem az előbb, hogy az anyagi oldalt, hogy mibe kerül. Hát mindig azt mondják, nincs pénz, akkor honnan van ennyi?
Rengeteg pénz van. Pocsékolunk.
Honnan veszik ezt a rengeteg pénzt, és akkor mindig azt mondják, hogy nincs pénz, mert nincs pénz.
Kölcsön.
Nem adnak fizetésemelést, nem adnak nyugdíjemelést, járadékemelést, ezt az. Akkor ezek mind a kis ember hátrányban maradt.
Pontosan. Így van. Én ebben nem, amit elmondtad, nem tudom, hogy ugyanaz az ember, amit látok én. Pocsékolás van. Pocsékolás van. Ne új járműveket, és megint a vasútra. Ne gyártsunk. Dunakeszi itt van, jó képzett mérnökgárdája van, 600 melósak, föl van szerszámozva. Akkor megengedi azt, hogy Szolnokon játszadozunk a prototípussal. Ki fogja azt megvenni? Senki. Hát egy prototípus az, aki jármű gyártásban jártos, hát az egy 600 millió forint. Hogy ez behozza az árát, legalább 2000 vagy 3000 kocsit meg kell rendelni. Ki fogja ezt megrendelni? És egy kocsi átalakítása, hogy a norvégoknak meg amit a Dunakeszit csinál, és tényleg nagyon szépen zárt rendszerű vécintezőt is említettem, klimatizáltak, ez van 170 millió forint körül van.
Szóval. A járműjavítással kapcsolatban van egy ismerősöm, aki a MÁV egyik járműjavítójában dolgozik a Tiszántúlon, És ő azt mondja, hogy azt
de lehet, hogy... De Veszprémben vagy Miskolcon?
Azt nem akarom mondani.
Hát miért, ő ismerem mindegyiket.
Jó, akkor...
De Veszprémet eladták, elherdálták.
Na, na épp
az... Románok megvették.
Na, és ott például azt mondja, hogy ha kicserélnek egy, mondjuk most már ugye nincs ez a, ami a csikket bele lehet tenni, a karotába volt az a kis ízé. Igen, na most mondjuk egy példát, ő azt mondta, hogy ők azt be tudnák szerezni 6000 forintért, de biztos. Nekik 18000 forintba kerül. Tehát magyarán úgy szervezték ki, hogy minden háromszor annyiba kerül a javítás, van, mint amennyiből az ki lehet
hozni,
és itt is mennek el a pénzek.
Pontosan. Pontosan. Régen ugye az volt a rendszer, most nem akarok a régi koromba hivatkozni, állomás köreken, állomáson volt egy kézi is raktára. Ott voltak az égők, akkor ott volt minden olyan, ami ott kell, apró folyóeszköz. Kiégett egy égő, akkor a málházó vagy netán ő, kicserít és kész. Na most be kell jelenteni, kimennek, és ilyen számítást végeztek, egy égő cserélt 1000 forint. Hát itt mennek el a pénzek. Itt mennek el a pénzek. Hát nem ott megy el a pénz, hogy van a Márnak egy gyönyörű palotája András úton. És onnan kiköltözött 2 milliárdot fizetnek éves díjat.
Ugyanez lett a postának a
szélkörül. Ott a postának. Hát azt is vizsgál, igen. Az a gyönyörű, és ott vannak kint az Árpád itt Pesti hídfőjén, ott vannak egy üvegtartás, és nagyon sok ember, de a Márosokat látom, azt, hogy megírják a klímát, nagyon sokan vannak. Meg egy nagy teremben van 20 ember, érdemben munkát nem is lehet ott nagyon végezni.
Egyébként ezt is szerettem volna kérdezni, mert barátom elég sokat túrázunk, utazunk az országba, és imádkozunk, hogy olyan vonattal kelljen jönni, aminek az ablakát le lehet húzni.
Soknak már
hogy egész egyszerűen ez a klíma őrültség, ez valahol borzasztó. Azt nem tudom, önnek mi a véleménye?
A klímat, tehát következő, a kocsikat klimatizálni kell. Mert azért az a kellemetlen utazás nyáron, azért ott fölmelegszik, hogy a 40 fokra is bent. Csak működnie kell. És az be lehet szépen szabályozni, hogy aki ott utazik, azt nem bántja. Az ablakot nem lehet lehúzni, mert akkor a klíma nem dolgozik, nem működik. Csak ki kell buktatni. Karban kell tartani. Ettől sokkal nagyobb bajt látok, ahogy a kocsi ajtaját nem tudják becsukni. Nem lehet becsukni, és ebből volt szeptember vagy augusztusban olyan, mert pont egy vasutas kollégának a felesége kiesett, szörnyet is halt. A kocsi ajtaja kinyílt.
Nem csak. Becsukni, kihúzni sem lehet. Én mindig úgy szállok le a vonatról, hogy keresek egy olyan utast, aki nagy ugyanott fog leszállni,
vagy
meg tudok kérni, mert jó erővel van, és ki fogja tudni nekem nyitni a vonatot.
Meg nem lehet keresztül menni némelyik vonatkocsin, le kell szállni, akkor régben ott felszállni.
Szóval a következő, én annyit tudok elmondani, mert nem akarom, nehogy az legyen, hogy nem vagyok már vezetője, mostani vezetés szakulom. De már a jóformán ott, aki a vasút azért, én nem is nagyon találok embereket, és az a másik szomorú dolog, hogy én nagyon szeretem a fiatalokat, jó velük dolgozni, tudtam is veleket, én is zöldfülügyét kezdtem a vasutat, de az a helyzet, hogy nem szeretek menni vonaton utazni, autó. Én minden vezető seggyalról elnézve jelzik, kivenném autót, tessé menjen a vonaton, akkor látja, hogy mi van ott kint. Régen nem volt itt, a vezérigazgatónak volt egy autója, de akkor a két helyettes is azt használta. Hát most, hát osztályvezetőnek autó, hát a fenét, itt azon vonaton.
Jó, akkor ezen felül mi lenne a zárszava, mert 8 óra elmúlt?
Elmúlt? Ja, de nagyon fenélyes, és olyan jó, hogy hallgatni. Nekem az a zárszavam, hogy én vasutat szeretem. Nekem a bátyám is vasutas volt. És nekem az fájt akkor, amikor ugye, itt váltották évente a MÁV vezérigazgatókat, tehát most is ez van, és a múlósoktól kerültek ide, és cserélték a vezetőket, és megkérdezték, hogy van-e valami köze családodnak a vasút. Mondja, hogy van, akkor te nem való vagy ide. Tehát az, ami van, hogy a családi dinasztiai végig, mindenütt ez a legnagyobb megbecs. Akár orvosoknál nézik már, kiirtották. Tehát ezt valahogy vissza kell hozni, ez egyik. A másik pedig az, hogy a vasút mindig a legképzettebb felsőoktatási végzettséggel rendelkező emberek voltak, most még elszegényedett. Van olyan szakterület, gépészterületen, ahol 4 egyetemet végze, ezt kihangsúlyozom, mérnök van. Szörnyű. Biztosító berendezés területén, pályok területén, így nem lehet. És közben, hát az egyetemre nem adja meg a MÁV az igényt, hogy nekem évente kell, de legalább 10 évre elől adja meg, évente kell, mit tudom én, 5 vasútépítő mérnök. Vagy kell, mint tudom, egy gyengeáramú, egy erős áramú kell 10. Le sem tervezni. És abban tudok én szerződésre jönni, mert végén van, hogy így mentek.
Na, de az egyetemek is folytogatják, közvetlenül folytogatják. Az egyetemeket is közvetlenül folytogatja a politika.
Hát ez megmondom, hogy a magyar szürke állomány, én mindig azt mondom, hogy 1922-ben ez mentette meg az országot, a tiranai békediktátum után, hogy tudott megújulni, és jöttek elő a tudomány. Hát ott van például, most ugye járok, itt a mérnöki felület váltalájával, Szajó Pispekodány vonalon, és a szárnyvonal be lesz kötve, az is fel lesz szólítva a kis új szállás, és az első állomás pedig Kenderes. Nagyon szép volt a felvétel lépett, hogy vállalták, hogy a Horthy birtok ott volt. Na most a Horthy családnak a István, hogy aki lezuhant a repülőgéppel, ő gépészmérnök. Elvégezte az egyetemet, kiment és kint dolgozott a Ford műveknél Amerikában. Fizikai csoportvezető volt, fizikai létszám, nem mindent irányította. Ott dolgott, visszajött, akkor ugye felkarolták a Ganz Jendrasikat, ez később, akkor ő mérnök lett már a Ganzba, utána főmérnök, majd 40-ben, mikor zuhant le 42-ben, 40-ben pedig a MÁV elnökvezérigazgatója volt. Én még a szolgálati táblázatát láttam, hogy ez a személy lapja. Ez csak nagy utaság volt, és nagyon jó mérnök volt. Nagyon jó mérnök volt. És az érdekes, hogy akkor úgy fellendült a magyar ipar, 27-ben Jendrasiknak a dízelmotora. 43-ig van 650 darab dízel jármű, személyszállító jármű hagyta el a Ganz Mára telepét. Dél-Amerika, Észak-Afrika, Törökország, Jugoszlávia területén ezek dolgoztak. Óriási volt ez, óriási. Hát csak ugye az volt, hogy akkor ő neki kormányzó helyettes lett, és akkor kötelesség volt, hogy menjen ki, ugye pilót is akkor zuhant le. Szóval ez nagy hülyeség volt.
Hát akkor igazából zárszóként ugye akkor maradjunk abban, hogy csak elkezdték azt a Kiskunfélegyháza a Püspökladdán vasútvonalat építeni, bízunk benne, hogy előbb-utóbb nagyobb területen is beindul, és nem az lesz a MÁV-nak a sorsa, hogy a szlovák, román és osztrák vasútársaságok vonatai fognak szállítani minket, hanem a MÁV-é. És köszönöm szépen, hogy eljött.
Én is köszönöm. Egy mondat még az. Már itt vannak, miért a Railjet osztrákok jönnek be? Münchenből bele Budapesten, de ha kényelmes vagy, miért nem tudjuk mi ezt megcsinálni? Na, szóval emberi hozzáállás. Szóval szeretni kell azt a szakmát, a Nemzeti Vasutat, a Nemzeti Légitársaságot, a Budapesti Közlekedési Vállalatot. Egy nagyon érdekes dolog, és nem akarom mutatni önöket. Ma vagy tegnap hallottam, hogy szerintem Talós főpolgármester uram azt javasolta, hogy a kormány vegye át a BKV-t.
Igen.
2006 környékén, egy ellenzékben Orbán úrral egy ilyen baráti találkozott, és ott beszélgetünk több mindenről, és többek között, hát itt a BKV-n, akkor azt mondtam, nézze, elnök úr, akkor lenne igazi, ha a önkormányzattól ezt, mert Gyakorlatilag az ország lélek számának egy harmada veszélyében, vagy több. Több mint egy harmada veszélyében alakot esik az ingyenes vállalat. Hát ez nem egy önkormányzati, ez egy nemzetnek a feladata. És egy komplett fejlesztést, erővársi forgalommal fejlesztést, ugye? Hát most ez ott eltelt 6 év. Tehát ezeket meg kell. Én persze optimista vagyok. Optimista vagyok olyan tekintetben, de nagyon sok embert ki kell cserélni. Nem az, hogy tanácsadnak, oda viszem 1,5 millió forintért. Ez nem életlenül mondom.
Na. Jó, köszönöm szépen, és hogyha van még kérdés, akkor ezt most már a...